rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Papszentelés lesz Egerben június 20-án szombaton 10 órától. Az egri bazilikában Ternyák Csaba egriesek áldozó pappá szenteli, Vokás Bernárd Úrich diakónust, s diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jan Marek Briszka papnövendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. A szertartást élőben közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. Megtartották tanévzáró ünnepségüket az Egri Érseki Papnevelő Intézet, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium és a Hittudományi Főiskola elöljárói és növendékei június 18-án. Az ünnepségen Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora beszédében rámutatott, hogy a szeminárium az a hely, ahol az imádság, az önnevelés és elmélkedés által mindent megtesznek azért, hogy az évek során a hivatás magjából kialakuljon a növendékekben a papi hivatás. Mint mondta, fontosak a tudományok, de a papok sohasem feledkezhetnek meg arról, hogy másoknak csak az átelmélkedett szemlélődésben életté váltott igazságokat tudják továbbadni. A rektor elmondta továbbá, hogy a 2025-2026-os tanévben a Hittudományi Főiskolának 100 beiratkozott hallgatója volt. Katekéta alapszakon 10 fő, hittanárnevelő mesterszakon 9 fő, a 2 fél éves katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésen végzettek közül pedig 18 fő kap idén diplomát. Sikeresnek mondható a kántorképzés elindítása. Idén 5 személy kántori diplomát kap, a következő évben 7 hallgató kezdi meg a kántorképzést. Dolhai Lajos ezt követően arról beszélt, hogy a pappá formálódás nem fejeződik be a Te Deum napján. A nyár is hozzátartozik a papképzéshez. Felhívta a figyelmet a plébániai gyakorlatra, a hittantáborokra, és arra, hogy a papnövendékeknek saját egyházközségben is küldetésük, hogy tanúságot tegyenek hitükről és Istennek szentelt életformájukról. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, és elrendelte a Magyar Közlönyben való kihirdetését. Mint írták, az alaptörvény módosítással az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Az alaptörvény módosítás indokolása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. Székházában rendezett fotókiállításon mutatja be az Ökumenikus Segélyszervezet a menekültekért végzett 35 éve tartó munkáját a menekültek világnapjához kapcsolódva. A 35 éve a menekültek mellett az azonnali segítségnyújtástól az integrációig című kiállítás bemutatóján a szervezet elnöke Gáncs Kristóf kiemelte, az Ökumenikus Segélyszervezet elkötelezett abban, hogy Magyarország védelmet és humanitárius segítséget nyújtson azoknak, akik erre rászorulnak. A legnagyobb erősségeink az együttműködésben rejlenek, hangsúlyozta Gáncs Kristóf. Ez összehozza a humanitárius segélyezés területén dolgozó szakembereket, vállalatokat, önkénteseket, diplomáciai képviseleteket, adományozókat és kormányzati intézményeket egyaránt. Új mentőegység állt szolgálatba Miskolcon, ahol az Országos Mentőszolgálat első vidéki gyorsbeavatkozású egyszemélyes egysége kezdte meg működését, közölte a Vármegyeszékhely sajtóosztálya. A tájékoztatás szerint az új szolgálat a Diósgyőri Bagolyvár bázisáról látja el a feladatait, ahol az önkormányzati rendészek és polgárőrök mellett mostantól mentőszolgálati szakemberek is szolgálatot teljesítenek. A gyors beavatkozású egységet képzett mentőtechnikusok és mentőápolók alkotják, akik riasztás esetén azonnal elindulnak a helyszínre. Mint írták, működésüknek köszönhetően az új győri főtér térségétől egészen Bükkszentkeresztig gyorsabban érkezhet segítség a bajba jutottakhoz. Orbán Balázs lemondott a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról, ezt a politikus jelentette be közösségi oldalán. Mint írta, a mai napon lemondtam az alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról. Hozzátette, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a kuratórium működése továbbra is biztosított. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, kiderül az ég. A keleti északkeleti tájakra időszakosan érkezhet felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
A napverse.
Ovid levele Júliához. Tomiban ősz van, barbárok a népek és idegenek némely csillagok. A borostyánom zöldje délbe téved, és örömektől oly özvegy vagyok. Júlia, szeretnélek látni téged és Rómát, ahol tavaszék ragyog. Tomiban ősz van, és a lelkemben tél. Júlia, Róma, ó, bemessze estél. Mi hír Rómában? Ki mostan a Cézár, és ki a költő, és miről dalol? Ki hordja most Ovidius babérját? Kacér Fortuna most kihez hajol? Tomiban ősz van. Hervad a babérák. Ó, boldog az, ki él titokba jól. Rómában minden fürdik szent tavaszban. Tomiban ősz van. És én itt maradtam. Szépek-e most is Rómában a szépek? Az élet most is oly édes, vidám. Melyik poétát tanít verselésre s szeretkezésre az én Júliám? Ne fájjon ez a kérdés, hisz az élet szeretni s veszni szerelem híján. Tomiban ősz van, és nincs szerelem. Több tavaszom már nem is lesz nekem.
Juhász Gyula Ovid levele Júliához című versét Avar István mondta el. Juhász Gyula 1883-ban született. A piaristákhoz járt gimnáziumba, majd a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. 1906-ban szerzett tanári diplomát Máramarosszigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Ott ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örökjelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után számüzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel, s ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték. A következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben. Az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a tanácsköztársaság bukása. Politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. Egészsége egyre romlott. Ideje nagy részét szanatóriumban töltötte. Juhász Gyula 1937-ben hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Közélet. Délelőtti magazin.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Közélet című műsorunkban bemutatjuk a Nők a társadalomban című tanulmánykötetet, és megismerhetik egy virágkötő mindennapjait. A riporter Klész Beáta, tartsanak velünk!
Annyira jó, hogy a mai modern világban az ember ugye a közösségi médiából, az internetről tájékozódhat, és én így bukkantam rá egy nagyon szép és ízléses szárazvirág készítő oldalra, a Pille Világ oldalára. A szárazvirágaid, amit én látok nálad, Zsófi, ezek nagyon ízlésesek, és nagyon letisztultak, és nagyon pillevilágosak. Én valahogy ezt tudom megfogalmazni, de biztos, hogy mások is láthatták így, ezt majd te elmondod nekem, de minden esetre Sándorné Török Zsófiával, a Pille Világ megalkotójával, létrehozójával beszélgetek. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, ezt mindenképpen elárulom a hallgatóknak, hogy én egy véletlenül nem szoktam ilyeneket csinálni, de egy ilyen nyereményjátékra regisztráltam nálad, és én egy nagyon szép kopogtatót kaptam meg, úgyhogy azt gondoltam, hogyha most már minden jel hozzád vezet, akkor tényleg beszélgessünk egyet, és ne csak én lássam, hogy milyen szépek a munkáid, hanem a hallgatóknak is bemutassam. Úgyhogy szeretettel köszöntelek, Zsófi, és köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy beszélgethetünk, és így egymásra találtunk.
Ugye, ahogy én olvasgattam a te élettörténetedet és korábbi interjúkat, ahogy készültem erre a beszélgetésre, láttam, hogy azért te sem úgy születtél, meg nem ez volt a gyermekkori álmod, hogy te a virágokkal foglalkozál, bár mondjuk azért valljuk be mélyen, a kislányok mindig is szeretik a virágokat, vagy jó érzés virágot szedni akár gyerekkorunkban a mezőn, de az, hogy te a virágok mellett is egészen konkrétan a száraz virágok mellett tetted le a voksodat, ezt mikorra tudod datálni?
Megmondom őszintén, hogy nemrég adott anyukám a kezembe egy kis füzetecskét, amikor negyedikes voltam, és egy fogalmazást kellett írni arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Tehát valóban ez igaz, hogy én nem emlékszem erre, hogy mindig is virágkötő szerettem volna lenni, de én ebben a fogalmazásban arról írtam, hogy nekem lesz majd egy kis virágüzletem, és virágárus leszek, úgyhogy ez nagyon izgalmas egyébként. Viszont tény is való, hogy én német nemzetiségi óvodapedagógus lettem, igazából ez a végzettségem. Amit nagyon szerettem, aztán megszületett a kisfiam, és úgy éreztem, hogy szeretnék alkotni, és valahogy mindig is motoszkált bennem így a virágkötészet iránti vágy, és akkor én a kisfiam mellett elvégeztem a virágkötő tanfolyamot, de nem éreztem még így a vállalkozói erőt magamban, az csak később jött el igazából. Még azt kérdezted, hogy jutottam el a száraz virágokhoz. Igazából nem is tudom, először született meg a név a fejemben, hogy Pille Világ, azután, hogy virágokkal szeretnék alkotni. Egyszerűen valahogy ez így beugrott, hogy sokkal tartósabbak, nem kell 3-4 nap után kidobni a szép friss virágokat, amiket egyébként szintén nagyon szeretek, de valahogy aztán így elragadott a hév a száraz virágok világában.
Én laikusként mondom, amit ugye az ember civilként megfogalmaz, ugye háromféle virágcsoport van. Az egyik ugye az élő, és abból ugye persze lehet cserepes meg vágott, meg vannak ugye a nem élők, ebben a száraz virágok, illetve az ilyen sejem, vagy akár a művirágok lehetnek, amit én tőlem mindig távol állt például, de nyilván azt is el kell ismerni, hogy akár a sejem virágokból is most már tudnak tényleg olyan élethűeket, meg akár ízléseseket is alkotni, de ugye régen a művirág az olyan nagyon mű volt. Tehát, hogy mondjuk azon nem csodálkozom, hogy nem arra felé tendáltál.
Igen, valahogy az még mindig nagyon távol áll tőlem, és szoktak néha kérni tőlem művirágos kompozíciókat, de én attól teljes mértékben elhatárolódom. Tehát valóban nagyon minőségieket lehet már kapni, de valahogy az számomra nagyon idegen. A száraz virágokról is van még ez a tévhit, vagy nem is tudom, nem is az, hogy tévhit, hanem van egy elképzelés az emberek fejében, hogy amik régebben voltak, hogy olyan színtelenek, porosodnak, csak úgy ott ácsorognak, de valahogy én most próbálok ebbe úgy új életet vinni, tehát szerintem most a száraz virágok nagyon nagy reneszánszukat éri.
Igen, és akkor gyakorlatilag ugye a német nyelvű óvónéniből, és természetesen kigyerekes anyukából, családanyából és feleségből, most már egy teljes heti 40 órás, most ezt ilyen általánosságban mondom, nyilván ezt te tudod, hogy hogy osztod benn, virágkötő lett, tehát gyakorlatilag az óvodapedagógus életedet azt ugye, gondolom egy idő után annyi rendelés érkezett, hogy azt feladtad, mert hát nyilván a családra is kell fókuszálni.
Igen, igen, az nyilván ezt így, hogy 40 órás, ezt így nem tudom kijelenteni, de abszolút főállásúként csinálom ezt, igen. Nyilván menni a gyerekekért, hozni betegek, tehát hogy azért ez nem egyszerű, de igen, ez most így néz ki.
Ugye most mi így nyáron beszélgetünk, biztos, hogy ezeknek a száraz virágoknak a rendelésekben te látod azt, hogy nem tudom, egy évben a karácsony, meg a tavasz, húsvét a két főszezon, vagy azt azért ennyire cizelláltan nem lehet kijelenteni, egész évben nagy a kereslet, sok a megrendelés, hogy kell ezt elképzelni, hogy mennyire hullámzó?
A karácsony az abszolút, tehát hogy az egyik legnagyobb szezonja. Megmondom őszintén, hogy most már így az évek folyamán, tehát hogy a nyár az, ami kevésbé szokott nagy hullám lenni, bár most nem panaszkodhatom, mert ugye esküvői szezonra is szoktak abszolút száraz virágos fejdíszeket, csokrokat, vőlegénykitűzőket kérni. Inkább a január-február az, amire azt mondom, hogy ott van egy kis pihenőidőm, és akkor márciustól igazából ott nincs nagyon megállás.
Ugye a felvezetőmben is mondtam, és tényleg őszintén gondolom, tehát nem véletlenül örülök neki, hogy tudok veled beszélgetni, hogy én nagyon szeretem azt, amikor egy alkotás tényleg ízléses, és én tényleg ezt látom a te munkáidban, és azt, hogy olyan nagyon zsófisok, tehát tényleg nagyon egyediek. Nem igazán hiszem azt, hogy én bárhol máshol szembe találkoznék azokkal a fajta ajtókopogtatókkal, vagy akár száraz csokrokkal, de ugye talán majd megerősítesz ebben ugye az ajtókopogtatók ugye a fő profilot, hogyha mondhatom így. Hogyan alakul az ki, vagy az első, amikor mondjuk még végezted ezt a virágkötő tanfolyamot, tehát ott nyilván gondolom vannak ilyen szabályszerűségek, amit követni kell, és akkor utána, mint akár a vezetésben is, ugye az embernek kialakul a saját stílusa, a saját ízlése, vagy mi az, ami téged erre a nagyon pillevirágos formák irányába elvitt?
Nagyon köszönöm egyébként a kedves visszajelzésedet. Nyilván a virágkötő tanfolyamon az ember megtanul egy-két alap technikát, de megmondom őszintén, hogy én annyira a saját fejem után megyek, és az érzéseim után, tehát ami jön belőlem, beszerzem az alapanyagokat, van, hogy még akkor se tudom, hogy mit fogok készíteni, és aztán a kis műhelyemben nekiállok, és születik valami teljesen úgy. Nem vagyok egy trendkövető ember se a divatvilágban, és valahogy belülről, ami jön, azt kötöm.
A honlapodon azért vannak csokortípusok, vagy illetve hát, ajtókopogtató típusok, amit a rendelésre készítesz, de vannak akkor teljesen ilyen improvizációs alkotások is.
Igen, ami a webshopomon van, ugye az nemrég indult el, oda igazából igyekeztem felrakni, hogy lássák az emberek, hogy mikből lehet rendelni, de ugyanúgy, tehát le is van írva a webshopon, hogy attól még, hogy ott van és kosárba tehető, az nem lesz ugyanolyan egyik se. Tehát, hogy mindegyik egy egyedi darab lesz, mert a virágok sem ugyanolyanok. Egyszerűen ez kézi munka, úgymond nem tudom teljesen ugyanúgy kötni. Nyilván rá tud mutatni az illető, hogy nekem ez tetszik, és akkor ilyet szeretnék, de persze lehet teljesen el is térni tőle, színben, formában.
Szállt feléd árván, tulipán szívű az Isten, virágba borul itt minden, gyümölcsöt ígérez álom, véled én azt megtalálom. Álom tűnik ébredéssel, könnyeim ad reménységgel, eltűnik a világ is, én is, véled maradok én. Gyere babám, táncolj, vélem, csillag megy a ma.
Folytatjuk a beszélgetést Sándorné Török Zsófia virágkötővel, a Pillevilág megálmodójával.
Amikor én meglátok egy ilyen koszorút, vagy egy virágcsokrot, tehát mondjuk én nyilván nagyon szeretem a virágokat, tényleg a élő legyen, vagy száraz, mindenképpen, ahogy említettem, ugye ez a selyemű, az nem igazán az én ízlésem, de tisztelem azt, akinek azt tetszik, mindenki ezt maga dönti el, de hogy tényleg, amikor egy ilyet alkotsz, tehát amikor megszületik, és ahogy mondod, hogy mindegyik azért valamelyest egy picit más és más, nem fog két egyforma születni, ez ilyenkor azt kell elképzelni, mint amikor egy festő bevonul egy műhelybe, hogy akkor én most alkotok, és akkor gyakorlatilag megszűnik a világ, Zsófihoz nem lehet hozzászólni, kiteszed az ajtóra, hogy gyerekek, ne zavarjatok, majd ha fontos, csak akkor, mert hogy ilyenkor tényleg nagyon bele tudsz merülni?
Abszolút. Amikor itthon vannak a gyerekek, akkor soha nem alkotok. Tehát amíg ők bölcsödében, iskolában vannak, addig alkotok, utána nem. De ez valóban így van, hogy én bemegyek a kis műhelyembe, és ott megszűnik minden. Tehát csak a virágok vannak, és én is a kezeim. Tehát ott teljesen kikapcsolok, nem gondolok semmire.
A száraz virág az gyönyörű, a készalkotások gyönyörűek. Ilyenkor mindig sajnálom, hogy sajnos ugye a rádióban mi most csak ezt elmondjuk, és esetleg, hogyha valakit érdekel, felkelti az érdeklődését ez a beszélgetés, tényleg utána tud nézni a Pillevilág honlapján. De hogy azért valljuk be, hogy tehát szúrósak tudnak lenni, és aztán olvastam, hogy neked sajnos kellett egy kényszerpihenőt tartanod, mert bizony ért egy baleset. Tehát mondjuk a száraz virág szúrását a kesztyűvel ki lehet védeni, vagy akkor éppen nem kesztyűben voltál, amikor konkrétan téged úgy megszúrt, hogy vérmérgezést kaptál.
Igen, ez egy sajnálatos történet, de szerintem ez itt valami nagyon félre ment. Nem gondolom, hogy itt csak a száraz virág tüske volt a probléma, egyszerűen mondom őszintén, hogy így a közelemben, távolomban se hallottam még így nagyon ilyen történetet. Kesztyű nélkül dolgoztam, én el se tudtam képzelni. Nagyrészt a virágkötők azért nem kesztyűben dolgoznak, de azóta, hogy ez velem történt, nyilván kiiktattam azt az adott szúrós sóvirágot. Alapvetően azért nem szúrnak ezek a virágok, tehát nem olyan tüskések, meg én is próbálom azért úgy válogatni, hogy kevésbé a szúrós fajták legyenek. Viszont azóta én csak is kizárólag kesztyűben tudok dolgozni, nagyon megtanultam abban, és egyáltalán nem okoz gondot, sőt, megmondom őszintén, hogy volt is egy ilyen hullámvölgyem, amikor azon gondolkodtam, hogy hogy tudok én szívből dolgozni úgy, hogy puszta kézzel nem nyúlok a virágokhoz, de aztán rájöttem, hogy igazából ez teljesen mindegy. Én felveszem a kesztyűmet, és onnantól kezdve az érzés az ugyanaz, úgyhogy ez így alakul.
És ahogy említettem, ugye az ajtókopogtatókat, amiket ugye túlnyomó részt látok a webshopodon, de vannak szárazvirág csokrok is, és amit te említettél, és valóban elképesztően gyönyörűek, fejdészeket is készítesz. Tehát, hogy van ilyen igenis, hogy alkalomra, nem tudom, hogy esküvőre valaki egy szárazvirág fejdíszt rendel, meg akár mondjuk dekorációnak már most használják? Tehát ugye ez annyira bevett szokás volt, hogy ugye vágott virággal díszítenek évtizedeken keresztül az emberek akár esküvőre is, tehát hogy most már valóban akár szárazvirág csokrot kérhet egy mennyasszony például?
Bizony, abszolút, sőt, nagyon szeretik is, mert a mennyasszonyok szeretnek minél több dolgot megőrizni az esküvőjük napjából, és így most olyan szívesen elteszik a csokrukat is, kapom is a visszajelzéseket, hogy még mindig megvan, pedig már 2 éve volt az esküvőnk, és akkor ez is még egy darab nekik abból a nagy napból. Úgyhogy abszolút igen, nagyon-nagyon sokan szeretik.
Hogyha szárazvirág kompozíciója van otthon most, kopogtató csokor, bármi, azt hogyan lehet tényleg hosszú távon tartósá tenni? Mi a szárazvirágnak a legnagyobb ellensége, és hogyan lehet ápolni? Például ugye mondtad is az elején, hogy igen, van egy ilyen sztereotípia, hogy porosodik, tehát például hogy kell portalanítani?
Igen, abszolút. Tehát amit a szárazvirágokról tudni kell, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy a tűző napsütést azt nem kedvelik, tehát akkor fakulnak. Nyilván akkor inkább szezonálisak ezek az ajtódíszek, csokrok. Az esőt is kevésbé, viszont ilyen beltéri, árnyékosabb helyen akár évekig is otthonunk díszei lehetnek, illetve a porosodás ellen én azt szoktam javasolni, hogyha a hajszárítónak a hideg fújó funkcióját a legalacsonyabb fokozaton egy kicsit beállítja, akkor azzal le lehet, vagy egy kis ecsetecskével így finoman, igazából ennyi.
És akkor még tényleg egy kérdés itt a beszélgetés végén, hogy a szárazvirág, ez már most milliószor elhangzott a beszélgetésben, hiszen ez a fő alapanyagod. Tervezed azt, hogy a jövőben akár élővirág felé, vagy bármi felé elkacsingatsz?
Igen, tehát nem merem azt kijelenteni, hogy csak és kizárólag a szárazvirágok. Nagyon szeretem az élővirágokat is, akárhányszor megyek a piacra, akkor úgy magukkal vonzanak, úgyhogy nem határolódom el. A művirágoktól igen, hát megmondom őszintén, tényleg vannak gyönyörű kompozíciók, de valahogy az nem az én világom.
Mennyi idősek a gyerekek? Ugye mondtad, hogy bölcsődések, óvodások, tehát még picik nyilván.
Nem, bölcsődések, iskolások, tehát 3 és 10 lesz. 3 a kislányunk, és 10 a kisfiunk.
Ők mennyire érdeklődőek anya munkája iránt, mennyire ívódik beléjük a kreativitás, így hogy látják, hogy anya folyamatosan alkot?
Amíg sűrűben itthon volt még a kis, amikor óvodás volt, és akkor készítettem, nagyon sokszor segített a névadásban, mert én az ajtódíszeimet mindig el szoktam nevezni, és ebben nagyon sokszor kivette a részét. A kislányom, ő meg még izgatottabb, jönne be a műhelyembe, és szeretne ott mindent megfogdosni, ott nekem még egy kicsit el kell engednem ezt, hogy hú, kesztyű nélkül ne nyúljon hozzá, pedig nyilván nem történne semmi. De ez az én dolgom még ezt magamban lerendezni.
És akkor még ne feledkezzünk el, hogy azért van neked egy nagyon támogató férjed, párod is, aki gondolom nagyon sokat segít. Ha más nem lelkiekben, nem mondom, hogy csokrot köt, de legalább valami terhet biztos levesz a válladról.
Abszolút, tehát hogyha ő nem lenne, akkor szerintem az egész pillevilág se lenne, mert ő visz úgy előre, ő mondja olyan dolgokra, kihívásokra rá, hogy dehogy nem, vállald el és csináld, meg tudod csinálni, amire én egyébként azt mondanám, hogy biztosan nem, úgyhogy ő nagyon nagy támogatóm. És az egész családom, igen, nagyon büszke rám. Édesanyám, akikám.
Háttérország nélkül az biztos, hogy ilyen nagyokat nem lehet alkotni. Mi a legnagyobb álmod, vagy legtitkosabb vágyad még, amit nagyon szeretnél itt a szakmádban elérni?
Hú, nem vagyok az a nagyon álmodozós típus, mindig hagyom, hogy így sodorjon az élet. Nem szeretnék így nagyon nagyokat álmodni, mert akkor mindig történik valami, ami így visszahúz, úgyhogy én csak szeretném most így szépen apró léptekkel még előre az utamat viri.
Van bőven feladatod, ugye elsősorban édesanyja vagy és feleség, de természetesen ott van a Pillevilág, ahol nagyon szép alkotások vannak, nagyon szépek, na, nem tudok rájuk mit mondani, és mindig olyan különlegesek a fotóidat is, ahogy nézem, hogy mindegyiknél csupa mosoly vagy, hogy annyira optimista vagy és boldog, és hogy tényleg azt látom, hogy nem egy ilyen lestrapált Zsófi mosolyog a csokrok mögül, hanem hogy aki olyan jólesően, lehet, hogy néha úgy nem is szívesen engeded el, néha szívesen megtartanád, amit készítesz, de hát ugye nem lehet ajtókopogtató tapéta a lakás otthon, gondolom.
Igen, mondjuk nekünk van az, hogy a legritkábban van az ajtónkon bármi is, mindig valakinek van, de nekünk nincs. Azért persze nap végére sokszor pont a családom látja a lestrapált Zsófit, de alapvetően igen, igyekszem vidám és optimista lenni.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és tényleg kívánom azt, hogy szárnyaljon tovább ez a alkotói vágyad, és ha nincsenek is most nagy álmaid, ha egyszer lesznek, mindenképpen teljesüljenek, és további nagyon szép csokrot, ajtókopogtatót és fejdíszt és minden mást kívánok. Sándorné Török Zsófi, köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn.
Társadalomban címmel jelent meg egy tanulmánykötet. Ennek a kötetnek, amelyben nagyon sok szerző van, majd róluk is említést teszünk, Balogh Judit a szerkesztője, aki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Tizedének professzora. Hát tulajdonképpen középkor, kora újkor, főleg a kora újkor, vagy mind a kettő úgy igazándiból a te kutatási területed, mi még annak idején emlékszem, reformációból, Erdélyből készítettünk együtt sorozatot, de amikor én ezt megláttam a te Facebook oldaladon, illetve hát ugye a Történelemtudományi Intézet Facebook oldalán is én ezt a kötetet, hát én annyira megörültem, mert nőként, történészként az ember nyilván érdekli, hogy régen-régen hogy éltek a nők, mert ugye azért annak idején nem volt az a egyértelmű mellérendelt viszony a férfiakkal, nem bizony eléggé alárendelve voltak. Na itt ebben szépen sorban, aki beletette a maga kis munkáját, próbáltok kronológiailag azért végigmenni a nők szerepén a társadalomban?
A kötetnek az elrendezése az kronológikus természetesen, és megpróbáltuk valóban azt bemutatni, néhány tanulmány ez csak, tehát hál' Istennek ma már a magyar nőtörténeti kutatás az nagyon széleskörű, nagyon sok helyen vannak műhelyek, és nagyon sok izgalmas kutatás is kezdődött. De igen, tehát hogy az volt a célunk, hogy mivel nekünk a mi intézetünkben több kollégának is a kutatásainak, ha nem is ez a fő ága, de mégiscsak belefut valamilyen módon a nőtörténetbe, vagy talál olyan forrásokat, ahol nagyon izgalmas női alakok megjelennek. Az volt a cél, hogy a középkor végétől lesz Kristóf Ilonának a tanulmánya, koraújkoron keresztül, ami az én korszakom, ezért ott sokkal több tanulmány van, de ez nyilván azért van, mert nekem ez a kedvenc időszakom, de egészen a jelenkorig terjedően nézzük meg, hogy egy-egy esettanulmányból hogyan áll össze, vagy több esettanulmányból hogyan állhat össze egy kép arról, hogy milyen is volt a nők helye a társadalomban.
Ugye most csak a korszak, ugye a koraúj korszak a tiéd, meg ugye nyilván neked is van benne saját tanulmányod, tehát hogyha most csak tényleg a koraújkorra szűkítsük le az interjúkat, hogyan látod, hogyan lehet ezt definiálni? Rosszabb volt, sokkal rosszabb volt, mi ezt hogy élnénk meg? Azért egy 21. századi szavazónő, ami azért mondjuk már egy jó száz éve maga a feminizmus is elindult, ugye mondjuk még a szüfrezsé mozgalommal, az első egyetemre járás, ugye mi is egyetemet végzettek vagyunk, hát ez mondjuk a koraújkorban elképzelhetetlen lehetett volna, meg hát nem beszélve a családon belüli helyzetéről, pozíciójáról egy nőnek.
Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert éppen a koraújkorban tudunk már egy olyan holland nőről, aki járhatott egyetemre, borzasztóan bonyolult don, tehát a sok férfi között neki egy ilyen kalitkát építettek, és hamarabb kellett elmennie, bemennie abba a kalitkába, hogy semmiképpen ne zavarja meg a férfiakat, és később kellett eljönnie, hogy ne is lássák őt.
Melyik egyetemre járt? Hollandiában?
Hollandiában, igen.
És ezek a nyers évekről beszélünk akkor?
Ez az 1600-as évek, 17. század, igen. Tehát, hogy van már ilyenre példa, de valóban ez nagyon ritka, amikor ilyen, ez egy ilyen egészen kivételesen nagyon tehetséges hölgy volt. De egyébként már a reneszánszban is vannak olyan szerző nők, akik azt fejtegetik, hogy hát a nő is lehet elég okos ahhoz, hogy esetleg tanuljon. Ami a mikorunkat, a koraújkort illeti, ott a nők helyzetét tekintve van olyan dolog, amit visszalépésnek lehet értelmezni, mondjuk a középkorhoz képest, és van olyan, amit meg előrelépésnek. A visszalépés az érdekes módon, például a reformációnak az a tétele, hogy a szerzetes rendek megszüntetésével a nőknek egyetlen egy szerep adatott már, ez pedig az anyaság és a feleség szerep. És aki ezt nem tudta betölteni, azzal vagy valami probléma volt, vagy pedig akár boszorkányság gyanújába is keveredhetett. Míg a középkorban ugye gyakorlatilag apácának lenni, az egyfajta ilyen egyedülálló női szerepet is jelenthetett, főleg, hogyha valaki eljut a rendfőnök nő pozíciójáig, akkor pedig egy kifejezetten egy hatalommal bíró, rendelkezési joggal bíró nő, ami azért egészen a 19-20. századig nem volt jellemző a nőkre, mert a nők szerepe az a gyerekekkel és a szolgálókkal együtt gyakorlatilag az úgy, azt mondhatjuk, hogy a férfi háza népe. Tehát, hogy a férfi az, aki politikai cselekvő, és akinek van saját önrendelkezési joga, a nő az a élete nagy részében valakinek a alárendeltjeként éli az életét, ugye egészen addig, ameddig férjhez nem megy, addig az apjának a tulajdona tulajdonképpen, tehát nem, ő magát nem képviseli, és amikor pedig férjhez megy, akkor meg a férje lesz a rendelkező fölötte. Ebből természetesen azt látjuk, hogy egyébként éppen a koraújkor mutat számos példát arra, hogy nagyon sok esetben a nők igyekeztek kitágítani ezeket a nekik adatott kereteket. Ezekről sokszor szoktunk írni. Borzasztó izgalmas azt látni, hogy milyen sok esetben megtörténik, hogy a nők nagyon komoly cselekvési tereket alakítanak ki saját maguknak. De hát emellett ott van a másik oldal, hogy a jogrend, amit a rendelkezésükre bocsát, az viszont egy nagyon szűkös terep. Tehát amit ennek ellenére érnek el, azt ennek ellenére érik el természetesen. De hihetetlenül izgalmas női karaktereket látunk, akik vagy kifejezetten normaszegők voltak, vagy pedig csak egyszerűen ügyesen tudták kitágítani azokat a kereteket, amiket számukra adott a saját korszakuk.
A te tanulmányod konkrét emberről szól, vagy egy pici korszakot ölelsz fel?
Én azt néztem meg, mert már hosszú ideje foglalkozom ezzel, hogy van a történettudománynak egy olyan forrás típusa, amit úgy hívnak, hogy ego dokumentum. Ennek ugye az a lényege, hogy amit magáról hagy az a valaki, akit kutatni szeretnénk, és ilyen ego dokumentum a levelezés, a magánlevelezés. Ezek borzasztó izgalmasak, mert nagyon sok mindent elárul arról, aki írja, azokról, akikkel levelezik. Tehát egy levelezésből, ha sok levél áll rendelkezésünkre, kiderül a kapcsolatrendszer, kinek írja a leveleket. Az, hogy milyen témákban születnek ezek a levelek, az az illetőnek az érdeklődési körét, a sorsának az alakulását is meg tudja mutatni. Az, hogy honnan írja a leveleket, az azt megmutathatja akár, hogy mondjuk milyen földrajzi területet jár be az élete során, tehát hogy hol tartózkodik, mennyire mobil egy illető például. És én azt vizsgáltam, tehát az én tanulmányom az arról szól, hogy ezeket az ego dokumentumokat, amik főleg naplók, levelezések, vagy akár végrendeletek, hogy ezekben hogyan kutatható, vagy hogyan tudunk kutatni nőtörténetre. És akkor itt hozok természetesen konkrét példákat is, hogy egyes női levelezők milyen módon, például, hogy milyen szerepet játszottak. Tehát ugye ez is nagyon fontos, hogy úgy kell vizsgálnunk egy női levelezést, hogy tudjuk, hogy van a női levelezésnek etikettje. Tehát, hogy sokszor nem csak azt, nem vehetünk készpénznek mindent, amit egy női szerző leír, mert rengeteg olyan elem van, ami olyan szerep, amiben neki bele kellett bújni, ahhoz, hogy ő egyáltalán elérjen valamit. Például sokkal szerencsésebb volt, hogyha egy hölgy a keleténél szerencsétlenemnek mutatta magát, és ezáltal el tudta érni akár egy befolyásos férfi rokonnak a támogatását egy adott szituációban. Például amikor harcolt mondjuk a özvegyként az örökségéért, vagy egyéb szituáció, vagy a gyerekeiért. És akkor vannak ilyen nagyon izgalmas, nagyon visszatérő toposzok, például az özvegyasszonyok azok magukat árvának nevezték. Itt is ugye nagyon szépen kijön az, hogy az árva szó, az ugye a gyerekre mondjuk ma már, és ez az árvaság, ez jól mutatja a nőnek a helyét a társadalomban valójában.
Tehát elesett ugye a férjének.
Így van, igen. Tehát ezeket próbáltam bemutatni a tanulmányomban, hogy az én általam vizsgált korszakban, időszakban, helyszíneken, főleg Erdélyben a női, hát nemesek leveleztek nyilván, nem pedig parasztasszonyok, de hogy ezekben a levelekben, végrendeletekben hogyan tudunk rálátni a női sorsokra.
Folytatjuk beszélgetésünket dr. Balog Judittal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzorával.
Most két dolog jutott eszembe arról, amit elmondtál, ugye az egyik az, hogy ha mondjuk itt tényleg a 17. századról beszélünk, az, hogy egy 1600-as években keletkezett levél, hogy maradhat fent, hogy ez milyen szerencse, tehát hogy ilyeneket például örökségekből, hagyatékokból, múzeumokból, nyilván egy idő után levéltárba kerül, tehát hogy mondjuk azért nekem még lehet a gyerekkori szerelmes levelezésem sincs meg, de hogy az, hogy tényleg az ember ezt egy 400 évvel ezelőtti levelezés, vagy még akár régebbit is megtaláljon, ez lesz majd az első kérdés. A másik az, amit az etiketről beszéltél, hogy ugye a levelezésnek megvan az etiketje, hogy mi az, amit beleírhat egy levélbe, mert hogy mennyire lehet meg a kockázata annak, hogy ezt ugye valaki elolvashatja, hiszen azért ez nem egy titkosított mai rendszerű levelezés.
Hát az első kérdésed, hogy ugye ezek hogyan maradnak fönn, a nemesi családokban a túlnyomó többsége ezeknek a családoknak nagyon őrzi az összes papírját, ami csak létezik. Tehát ami kis irat van, azt a családi levéltárban szépen meg tudják őrizni. Természetesen hát nagy rizikó, hogy ezek a kastélyok leégnek, vagy például tudunk arról, hogy amikor a 19. században elkezdődik majd feláll az országos levéltár, és elkezdődik az iratanyagoknak az összegyűjtése, akkor még ez egy ilyen nagyon képlékeny időszak, és nagyon sokszor van, hogy az akkori történészek, azok elkérik a nemesi családoktól ezeket az anyagokat, hiszen dolgoznak belőlük. És ezeket aztán csak tőlük tudjuk, hogy ezek voltak, mert ugye véletlenül meghal hamarabb az illető történész, mint ahogyan visszavitte volna a családnak, az ő felesége meg nem tartja ezt olyan fontosnak, és akkor onnan is eltűnhettek az anyagok. De hála Istennek, annál jóval több levelezésünk van, mint amire mondjuk gondolni lehetne, és hogy az, hogy női levelezések is vannak, az meg egészen különleges. Egyébként érdekes, hogy úgy tűnik nekem, hogy a 16-17. Században a női levelezők azok nagyon igyekeznek ezeket a szerepeket betölteni, és nem nagyon terjeszkednek túl rajta. Ellentétben a férfiakkal, akik viszont sok esetben elképesztő frivolak, vagy nagyon is bőbeszédűek. Teleki Mihály, Erdélynek a nem volt kancellárja, de tulajdonképpen kancellári tisztséget töltött be, és kővári kapitány volt, és az apafi korban a legnagyobb hatású főnemese Erdélynek. Teleki Mihály például a feleségével úgy levelezett, hogy hihetetlen frivol dolgokat írt a levélbe, hogy miket csinálna ő a feleségével, ha most ott lenne mellette, stb. És a vágyait azt ilyen eléggé nyíltan megírta a levelezésében, igen, és úgy tűnik, hogy ő nem félt attól, hogy aztán ez valakinek a kezébe kerül. Ellentétben kortársa Bánfi Dénes, aki Kolozsvár főkapitánya volt, és ő például még ő is nagyon nyílt tudott lenni a levelezésében, de ő félt ettől, és ő nagyon sokszor így olyanféle instrukciókat ad, hogy el kellene azokat a leveleket égetni. Tehát, hogy ő valószínűleg miközben egyébként nagyon őszinte volt a levelezésében, ő viszont valamilyen szemérmesség vagy félelem, a nyilvánosságtól való félelem miatt ő valóban többször emlegeti, hogy ezeket a leveleket nem kéne megőrizni.
Beszéltünk arról, hogy ugye kronológiailag készült el a kötet, ugye Kristóf Ilonának, ugye az intézet igazgatójának a első tanulmánya, ugye ő még a középkorral kezdi, pont egy Esztei Hippolyttal kapcsolatos történet, ahogy belekerültem online, mert ezt is mindenképpen mondjuk el a hallgatóknak, hogy most itt papírformában van a területben ez a kötet, egy nagyon szép kötet. Ez nem tudom, majd ezt mondjuk meg, hogy ki van a legelején, ki az a...
Anna Júlia van a képen, így van, és hát az Eszterházy családnak a gyönyörű festményeiből tényleg nagyon nagy élvezet a nő köteteknek a címlapjára keresni hölgyeket. Úgyhogy, és igen, nagyon hálás vagyok a kollégáimnak, főleg elsősorban Nagy Andornak, mert még ő volt a Liceum kiadónak az igazgatója akkor, amikor elkezdődött ez a folyamat, és aztán Díny és Patrik kollégám vette át a kiadónak az irányítását, és ők mind a ketten nagy lelkesedéssel és szorgalommal és körültekintéssel követték nyomon a kötet elkészültét.
Igen, és hogy amit még az előbb mondani akartam, hogy itt most papírformában van nálad, de az egyetem honlapján online elolvasható, tehát teljesen ingyen mindenkinek a rendelkezésre állhat, bármilyen korszakot el lehet olvasni. Azért említsük már meg a többieket, mert ugye vannak innen a tanszékről, az intézetből, de vannak itt máshonnan ide került kutatóik is.
Így van, akkor mondanám, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, amit már mondtam is, hogy hogy sokan vannak az intézetből, akik be tudnak kapcsolódni az ilyen nőtörténeti konferenciákba, amiket már sokat tartottunk, 3-4 ilyen nagy nőtörténeti konferenciánk volt, és őszre is tervezünk még egyet, amikor szeretnénk majd be is mutatni ezt a kötetet. Tehát azt mondhatjuk, hogy igen, Kristóf Ilona intézetigazgató asszonyunk mellett Nagy Andor kollégánk, aztán Bartók Béla kollégánk, Rajnerem János kollégánk, és mind azok, akik, és hát természetesen még többen is vannak, akik szoktak előadásokat tartani, de most éppen adtak tanulmányt a kötetbe, tehát ők azok, akik a mi intézetünkből írtak a kötetbe, de mondhatjuk, hogy ez egy egészen komoly nemzetközi kötet, hiszen Lengyel Tünde kolléganünk, ő a pozsonyi, a Szlovák Akadémiának, a Történettudományi Intézetének a kiváló munkatársa, akkor Orgona Angelika kolléganünk, a Nemzeti Múzeumnak a fő muzeológusa, két kollégánk van, akik a Miskolci Egyetemen tanítanak, és ott onnan szoktak tulajdonképpen tényleg hűséges, minden alkalommal szorgalmasan jönni és előadásokat tartani nálunk. Kisné Budai Rita kolléganőnk, egy művészettörténész szintén, és Máté Ágnes, akit nem említettem meg, pedig egy kiváló fiatal kolléganő, akinek lengyel tárgyú kutatásai vannak, ő elsősorban Bátori Kristófnak a Griseldis nevezető lányának a történetét írta már meg több helyen is, és több szempontból, és az ő tanulmánya is szerepel a kötetben. És még nagyon örülök annak, hogy nem csak a professzor kollégáim, művészettörténész, vagy történész, vagy akár irodalmár kollégáim szálltak be ebbe, hanem Leba Eszter személyében egy PhD hallgatónk is írt ebbe a kötetbe. Tehát, hogy a korfánk is gyönyörű, mert az egészen fiataloktól elkezdve az idősebb generációik képviseltetik magukat.
Egyetlen egy rövid kérdés a beszélgetés végén. A nő a társadalomban, a nők helyzete a társadalomban, vagy a családban szerepe, amikor tanításotokban mennyire fér bele? Tehát mondjuk, amit te itt ugye oktatsz, alapképzésen, mesterem, vagy akár PhD hallgatóknak is, tehát hogy nyilván nem ez a törzsanyag, de vannak nagyon fontos nők ugye a történelemben, tehát mennyire oktatott-e őket?
Hála Istennek, nekünk most már az MA képzésben van egy társadalomtörténeti irányunk, ahol kifejezetten társadalomtörténetnek ugye nagyon fontos részei a nők, tehát ott ez teljesen rendben is van, tehát azt mondhatjuk, hogy a mesterképzésben ott nagyon komoly helye is van ennek. Én igyekszem becsempészni a BA képzésben is természetesen oda, ahova lehet, és azt mondhatom, hogy például jelen pillanatban is van olyan doktori hallgatóm, akinek kifejezetten nőtörténeti a témája. Tehát, hogy azt mondhatjuk, hogy a BA képzéstől, ahogy haladunk egyre feljebb, úgy egyre jobban lehetőség nyílik arra, hogy részletesebben is el tudjunk mélyülni a társadalomtörténet minden szegmensében, tehát nem csak a férfiak, hanem a nők világában is.
Sok szeretettel gratulálok a kötethez, köszönöm szépen!
Köszönöm!
Dr. Balogh Judittal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézete professzorával, a Nő a Társadalomban című tanulmánykötet szerzőjével beszélgettünk. Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottak. A szerkesztő Klész Beáta volt. Az ő nevében is köszönöm figyelmüket. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. Műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes